Lassú, de elkerülte a recessziót az eurozóna gazdasága, derült ki az Eurostat 2022-es utolsó negyedévéről szóló becsléséből. Az Európai Unió gazdasága stagnált, az eurozónai pedig 0,1%-kal növekedett a harmadik negyedévhez képest. A jegybanki monetáris szigorítás még nem fejtette ki teljesen a negatív hatását, reagált az adatra az ING Bank vezető elemzője. Ugyanakkor a magas kamatkörnyezet hosszabb távon visszaveti a hitelezési kedvet és mérsékli a beruházásokat, így az idei első negyedévben akár egy komolyabb gazdasági zsugorodás is elképzelhető. Virvácz Péterrel Énekes Gábor beszélgetett.
Az elemzői elvárásokhoz képest milyennek tűnik a mostani gazdasági növekedésre vonatkozó adat?
Lényegében mindegy, hogy az euróvezetről vagy az Európai Unióról beszélünk. Én azt látom, hogy bizony sokkal jobban teljesít a régió, mint azt várni lehetett a jelen körülmények között. De ebben a tekintetben ez nem újdonság. A harmadik negyed évben is ugyanerről beszéltünk, ott is mindenki már azt mondta, hogy hát majd biztosan jön a gazdasági visszaesés, a technikai recesszió előszobája. Hát ehhez képest a harmadik negyed évet kifejezetten jól megúszta az Európai Unió meg az euróvezet, és akkor utána jött a fókusz, hogy majd jó, majd akkor a negyedik negyed évben majd biztosan minden rossz lesz, és majd összeomlik az euróvezet gazdasága, vagy az Európai Unió teljesítménye, és ehhez képest megint nem, tehát hogy nem látunk mínuszokat, de azt látjuk, hogy éppen hogy de sikerült elkerülni mindkét régiót nézve a recessziót, tehát ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy meglepően komoly ellenállást mutat az euróvezet meg az Európai jó gazdasága, ennek az egész megélhetési és energiaválságnak. De persze, egyrészt ez még egy előzetes adat, úgyhogy azért itt változhatnak a mutatószámok, másrészt pedig azért teljes részletességében még nem látjuk a főbb hajtó tényezőket, de önmagában csak itt a fő számokat megnézem, valóban azt kell mondjuk, hogy inkább kellemes meglepetés volt az adatközlés, sem mint valamiféle negatív meglepetés.
Viszont ugye nagyon csekély ez a növekedés, illetve ahogy te is említetted, kevés adat áll rendelkezésre abból a szempontból, hogy nagyon sok országnak az adatai még nem lettek közzétéve itt ebben az első becslésben. Ez nem fordulhat még vissza, tehát nem képzelhető el az, hogy ennél rosszabb számok fognak kijönni?
Sajnos benne van a pakliban, és ezt nagyon jól bizonyítja Németország példája. Ugye az első becslés, ugyanilyen gyors becslés a GDP tekintetében a negyedik negyedévre vonatkozóan, még viszonylag pozitívabb képet festett, aztán jött a részletes adat a napokban, és bizony az egy komolyabb negatív revíziót hozott. Tehát ebből a szempontból sajnos azt kell mondjuk, hogy de benne van a pakliban az, hogy minél több részletesebb képet látunk, minél több adatot dolgoz fel az Eurostat, hát annál nagyobb a valószínűsége, hogy azért lehet, hogy végül minimális negatívot látunk itt negyedév per negyedév gazdasági növekedésben, de azért összességében ezünk mindig messze van attól a pánik recessziótól, amitől mindenki félt, hogy itt majd óriási összeomlás lesz. Szóval még hogyha egy kicsikét negatívvá is válik a frissített adatközlésnél ez a növekedési adat, hát szerintem még mindig inkább egy kellemes meglepetésről beszélhetünk. Ugyanakkor az is igaz, és az már most nagyon jól látszik, hogy egész egyszerűen nagyon komoly a széthúzás és a töredezettség az Európai Unióban, vagy akár az eurozónán belül. Tehát kevés adat van a különböző országokról, vagy kevés országról van nekünk most adatunk, de még ott is óriási eltéréseket láttunk a negyedéves gazdasági teljesítményben. Itt van Litvánia példája, ahol 1,7%-kal zsugorodott a gazdaság egy negyedév alatt, miközben a másik oldalon beszéltünk Lettországról, szintén Balti országról 0,3%-os növekedés volt negyedéves alapon. Szóval ebből is nagyon jól látszódik, hogy ez az egész EU meg eurozóna összevetés, ez így önmagában azért nagyon komolyan elmaszkolja az egyes országoknak a különbözőségeit, illetve azokat a megküzdéseket, amikkel találkoznak az egyes országok a saját gazdaságukban.
És ha összehasonlítjuk az ezt megelőző időszakkal, illetve a 2021-es év azonos időszakához képest ezt a negyedévet, akkor merre fordul a mutató?
Gyakorlatilag akár az év per év, akár a negyedév per negyedév gazdasági teljesítményeket nézzük, egy gazdasági lassulásról beszélünk. Tehát önmagában az a tény valóban nem változott, hogy bizony nagyon komoly limitációkkal, nagyon komoly nehézségekkel küzd most az egész európai gazdasági térség. A recessziót valóban sikerült elkerülni, lassulás azonban van, és ez elsősorban, legalábbis az eddig beérkezett adatok fényében, nem meglepő módon, hát elsősorban a belső gazdasági teljesítmény miatt alakult így. Ugye nagyon magas kamatok vannak az euróövezetben, meg egyébként is Európai Unió szerte, ami azért szépen lassan megfojtja a beruházásokat, negatívan hat a hitelezési kedvre, illetve nyilván itt maguk a törlesztő részletek is, hogyha változó kamatozású hitelekről beszélünk, hát azért veszik ki a pénztárcából a pénzt, az elköltető jövedelmet csökkentik. És bizony ez meglátszódik mind a privát fogyasztásban, meglátszódik mind a privát beruházásokban, tehát elsősorban ebben a tekintetben látjuk a féket működni az európai gazdaságban. Másik oldalról pedig az is látszik, hogy azért főleg azok a nagy országok, mint például Németország vagy Olaszország, ahol nagyon komoly ipari túlsúly van, ezek az országok botladoznak, nem teljesítenek túl jól. Ezzel szemben némi kellemes meglepetést tudott hozni Spanyolország és Franciaország, ahol azért volt még szemmel látható negyedéves bázisú növekedés, és hát ezek az országok azok, ahol szintén gazdasági lassulásról beszélünk, de nem olyan mértékűről, mint mondjuk a többi országban. Tehát itt, ahol azért a szolgáltató szektor még jobban teljesít, ahol az infláció nem akkora probléma, mint mondjuk az euróvezet vagy az EU más részein, ott azért még egész jól tartja magát a gazdaság.
És akkor hogy alakulhatnak a gazdasági adatok az idei első negyed évben? Most ugye akkor úgy tűnik, hogy az eurózóna és az Európai Unió elkerülheti a gazdasági recessziót, de az első negyed évre vonatkozóan mi látszik, mennyire lehet nagy a visszaesés?
Nagy a bizonytalanság továbbra is, leginkább abból fakadóan, hogy azért itt az elmúlt időszak jegybanki szigorítása, az még nem teljes egészében gyűrűzött be a gazdasági teljesítménybe. Tehát ez az emelkedő, vagy még tovább emelkedő kamat környezet, amit az Európai Központi Bank generál, illetve amit a nem eurós országok itt létrehoztak magas kamat környezet, ennek bizony ára lesz, és ennek az árát szerintem majd igazán az első negyed évben látjuk, tehát még inkább zsugorodhat a fogyasztás, még inkább visszaesett a beruházási aktivitást ezekben az országokban, és azért most megint azt mondjuk, és azt mondom én is, mint amit egy negyed évvel ezelőtt, hogy azért nagyon meglepő lenne, hogyha a következő negyed évet, tehát most az első negyed évet megúszná az európai gazdaság visszaesés nélkül, mert ugye ezt mondtuk egymesten kétszer, és mind a kétszer pozitívan lepődtünk meg. Meglátjuk, hogy ezt sikerül harmadjára is megugrani az európai gazdaságnak, de egyelőre azért minden arra utal, hogy itt a belső motorok azok bizony akadoznak az EU-n belül, és ezért ez előbb-utóbb le fogja annyira lassítani a gazdasági teljesítményt, hogy végül mínuszos számokat lássunk legalább negyedév per negyedév alatt van itt az EU-ban, illetve az eurozónában.
Irovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallották.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Jegybanki szempontból nagy hét van, mert ma este a Fed közdi majd a legfrissebb számait, már ami a kamatot illeti, aztán az Európai Központi Bank és a Bank of England is, de ha lesz kamatemelés, már pedig vélhetően lesz majd, akkor ez mennyire boríthatja meg az aranyárfolyamát? Inkább lejjebb löki, vagy inkább arra hegyezik a befektetők magukat, hogy az infláció, a várható inflációval kapcsolatban milyen impulzusok, új információk jönnek? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az biztos, hogy ez a hét, a jegybankok hete, három nagy jegybank is ülésezik és hoz döntést a kamatokat, illetően nyilván emelkedni fognak még tovább a kamatok egyelőre. Ez alapvetően nem jó az arany számára, ugyanakkor az meg jó, hogy a kamatemelések üteme lassúbbodni látszik, legalábbis a Fednél, és mégiscsak azért a Fed, a dollár, ami a leginkább irányadó az arany számára. Azt el lehet mondani, hogy a dollárban jegyzett arany árfolyam, tehát az úgynevezett világpiaci árfolyam, az egyelőre legalábbis jó hangulatban kezdte az idei évet, tekintettel arra is, hogy ez a lassúbbodás a monetáris politikák szigorodásában már kirajzolódni látszik. tavaly év végéről áthozott lendület még januárban is kitartott, az uncia jegyzése eljutott néhány nappal ezelőtt $1,950. Most ettől valamivel lejjebb van az árfolyam, ebben a pillanatban nagyjából $1,925-$1,930 környékén vagyunk, sőt tegnap lement egészen $1,900 is a árfolyam kijelző, tehát rövid távon látunk most azért egy kisebb korrekciót az utóbbi hetek nagy emelkedése után. Ez az $1,900 környéki ártartomány nyilván egy nehéz terep, itt egy hosszú távú, nagyon markáns technikai ellenállás húzódik, akár egy ellenállási zónáról is lehet beszélni, amire nagyon figyel nyilván minden piaci szereplő, úgyhogy ez egyfajta vízválasztó, ez a mostani ártartomány, ahol jelenleg vagyunk itt $1,900 magasságában. Ha sikerül legyűrni ezt az árszintet, akkor robbanthat a dollárban jegyzett világpiaci aranyár, és nagyon hamar akár új történelmi csúcsra is emelkedhetünk, $2,000 fölé jócskán. Hozzá kell tenni üröm az örömben, hogy azonban forintra átszámítva azért más a helyzet, nem érzékelhető ez a drágulás az aranynál, jelenleg 22.200 forint körül van egy gram szintiszta aranyára, és ebben már hónapok óta nincs nagy változás. A forint felértékelődése ahhoz vezetett ugyanis, hogy olcsóbbodik a dollár, tehát amennyivel drágul az arany dollárban számolva, egyfelől nagyjából annyival olcsóbb viszont maga a dollár másfelől, úgyhogy ez a két ellentétes árfolyam mozgás tökéletesen kioltja egymást jelenleg.
Mennyire számít még egyébként aranykereskedésben a geopolitika, tehát az orosz-ukrán háború, vagy az, hogy Kína egyes héteken milyen nyilatkozatot tesz például Tajvánnal kapcsolatosan?
Nem is a geopolitikát tartom én a fő szempontnak, a geopolitika egy másodlagos, és sokszor beszéltünk korábbi interjúk alkalmával, vagy korábbi években, amikor épp a Közel-Keleten fokozódott a válsághelyzet, vagy ugye legutóbb Ukrajna kapcsán, vagy Kína kapcsán, amikor a kereskedelmi háború borzolta a kedélyeket pár évvel ezelőtt, ez volt napi szinten hír, hogy ezeknek a politikai, geopolitikai háborúk eseményeknek milyen hatása lehet az arany árfolyamára. Ezek általában rövid távú hatások, nekem ez a tapasztalatom. Ugyanakkor magának a geopolitikai helyzetnek az elmérgesedése másfelől hatással lehet például az inflációra, a gazdaság teljesítményére, a deviza árfolyamokra, és ezek már aztán, meg a kamatpolitikára, a monetáris politikára, mindezek eredményeként, és ezek már aztán így együttesen kihatnak az arany árfolyamára, és irányt szabhatnak hosszabb távon, középtávon mindenképpen az árfolyamnak. Tehát a maga a geopolitikai válsághelyzet, hogy valahol háború robban ki a világban, még akkor is, hogyha egy nagy hatalom érintett ebben, önmagában még nem lenne elegendő ahhoz, hogy igazán tartós mozgást indítson el az aranynál, ha nincs hatással egyéb gazdasági folyamatokra.
Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.